Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangéliuma első fejezetében, a harmadik és a negyedik versekben eképpen. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Így történt, hogy János keresztelt a pusztában, és azt hirdette, térjenek meg és keresztelkedjenek meg, hogy bocsánatot nyerjenek bűneikre. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban harmadik alkalommal vesszük fel alapigeként ezt a szakaszt, Márk evangéliuma első fejezetének első 8 versét, azzal a különbséggel, hogy mindig más igeverset emeltünk ki, minden egyes vasárnap, és így mindig más igei szempontból kaptunk aktuális üzenetet az ige szakaszra nézve. Ha emlékeznek rá a testvérek, 2 héttel ezelőtt a 7. verset emeltük ki, keresztelő János bizonyságtételét, utánam jön, aki erősebb nálam, így mutatott keresztelő János Jézus Krisztusra, és nagyon fontos üzenet hangzott el ezzel kapcsolatban. Többek között a vízzel való keresztség és a Szentlélek keresztség kapcsolatáról. Egy héttel ezelőtt az első vers lett hangsúlyossá, amelynek alapján az evangéliumról szóltunk, az evangélium lényegéről, az evangéliumi szolgálatról, hiszen az első vers így hangzott, ez Jézus Krisztus evangéliuma, Jézus Krisztusnak, az Isten fia evangéliumának kezdete. A mai alkalommal pedig a harmadik, negyedik vers, mint kiemelt versek optikájából figyelünk ugyanerre a szakaszra. Megint másfajta üzenetet kapunk, és ezzel is bizonyságként ott van előttünk az a drága felismerés, hogy milyen gazdag az Isten igéje, kimeríthetetlen mennyei gazdagsággal ajándékoz meg bennünket. A harmadik, negyedik vers szintén keresztelő János munkásságára mutat rám, aki a pusztában kiáltó hangjává lett, olyannyira, hogy sokan ezt meghallották és mentek hozzá, mert hirdette kiáltó hangként az üzenetet, térjetek meg, keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára. Erről lesz ma szó ezen az Isten tiszteleten. Keresztelő János kiáltó hangjává lett a pusztaságban. Induljunk ki ebből a kifejezésből, hogy pusztaság. Nagyon fontos kifejezés ez a Szentírásban. Mi jut eszünkbe a pusztaságról? Általánosan az jut eszünkbe a pusztaságról, hogy a pusztaság sivár, száraz, szomorú, szürke, kietlen, reménytelen, ahol nincsenek meg az életfeltételek, nincs étel, nincs ital, És az ember csak egy ideig bírja, hogy a pusztaságban éljen. Ez azonban csak az első gondolat, egyfajta általános gondolat a pusztasággal kapcsolatban, de a pusztaság a Bibliában szimbólumként, képként jelenik meg, és hogyha ebbe belegondolunk, akkor mindjárt egy fontos üzenetet kapunk, mert a pusztaság kifejezi az Isten nélkül élő emberlét állapotát, amelytől mindannyian szenvedünk, és amellyel kapcsolatban mindannyiunknak vannak tapasztalataink. Engedjétek meg, hogy néhány támpontot mondjak ezzel kapcsolatban, és hát majd a Szentlélek ezt élővé és hatóvá teszi. Egyiket sem részletezem, hát a magatok helyén gondoljátok ezt tovább. Hát ilyen támpontokat adok a pusztaság, mint szimbólum kapcsán, hogy a hétköznapok pusztasága, még a jóléti társadalmakban is, amiről Remények azt írja, a hétköznapok szörnyű szürkesége, a minden nap ugyanaz verklie, küzdelmei, a mai rohanó világban gürcölései, hát igen, ezek mind a hétköznapok pusztaságához tartoznak. Zárójelben hozzáteszem, nem akarok előre szaladni, hogy hanem hitben éljük meg. Mert a hétköznapok mennyei gazdagságá lehetnek az Istennel, de itt zárójel egyelőre bezárva. Tehát a hétköznapok pusztasága. Aztán az emberi kapcsolatok pusztasága, sivársága. Mondhatjuk itt is a példákat, megint csak általánosan konkretizáljátok. Sok házasságban, családban, munkahelyen, egymáshoz való viszonyulásban, kis és nagy mértékekben egyaránt. Igen, nektek is van ezzel kapcsolatban tapasztalatotok, meg hallatok is másokról sok mindent. Én lelkipásztorként elmondhatom azt, és ezzel gyónási titkot nem sértek, hogy sok személyes lelkigondozói beszélgetést folytatok, és áldássá lesz ez a lelkipásztori szolgálatnak, a pásztorációnak a lényege, amely egyébként mindannyiunknak feladata az egyetemes papság elvét valva a magunk helyén, amikor feltárul egy emberi élet, és bizalomban az Isten szín előtt történik őszinte beszélgetés, és kiderül, hogy hát milyen pusztaság egy-egy ember élete az említett területeken, hogy mennyi nyomorúság, szürkeség, sivárság, élő hit nélkül, ezt is jelenti a pusztaság. Aztán tovább haladva egy újabb támpont a közélet pusztasága. Kicsiben, nagyban, hazánkban, világméretekben, nem megyek tovább, sok minden ide tartozik. Tudjátok, hogy miről van szó, hogy mennyi érdekellentét, mennyi indulat, sokszor gyilkos indulat a közéletben, minden tekintetben már-már belefárad az ember. De ami még szomorúbb, de erről csak pár gondolat, hogy az egyházi élet sivársága, pusztasága nem csak az egymáshoz való viszonyulásunkban, hanem mindjárt értjük, ha hozzáteszem, hogy a hitéletünk sivársága, pusztasága, hogy hiányzik belőlünk az első szeretet tüze, a bizonyossága, a bizonyság tevés, a bizalom az Úr Jézus Krisztusban, hol van az első szeretet tüze. Ha mindezeket végig gondoljuk, akkor értjük, hogy mit jelent a pusztaság, mint szimbólum a Szentírásban, az emberi élet alap állapotára mutat rá Isten nélkül a bűn zsoldjára, és ez a pusztaság, és ne vegyétek túlzásnak, de bibliai kifejezés, hát a halál árnyékának völgye, a halál pusztasága, halálos pusztaság, miközben az Isten életet akar, és életet akarna nekünk ajándékozni. De, és a mai igében inkább ez a lényeg, nagyon fontos, Keresztelő János kivonult a pusztaságba, a pusztaság még ennél is több. Ha az Isten kivisz bennünket a pusztaságba, akkor valamit el akar végezni az életünkben. Javunkra lesz a pusztaság nyomorúsága és keserűsége. A pusztaság a Szentírásban az előbb felsoroltakon túl a visszavonulásnak, az időre való kivonulásnak, az elcsendesedésnek a pusztasága, értitek? A készületnek a pusztasága, amikor az ember önvizsgálatot tart, amikor kiszakad a gürcölésből, amikor elcsendesedik, amikor megáll az Isten színe előtt, amikor elgondolkozik töredelmes szívvel, amikor, mint Keresztelő János sáskát és vadnézet evett, azt jelenti, hogy böjtölt, hogy megregulázta a testét. És ilyen értelemben a pusztaság egy előkészület az Úrral való életfontosságú, életmegújító találkozásra és felkészülés a szolgálatra. Mindezt jelenti a pusztaság. Merjük így érteni a pusztaságot, és a mai ígében speciálisan az előbb elmondottaknak is igazat adva, ezt jelenti most a pusztaság. Ebben a nyilvánossággal teli ingerdús világban kivonulni, vagy amikor az Isten egy időre, egy váratlan helyzet által kivon bennünket, hogy készüljünk, hogy felkészüljünk, ahogy mondtam, hogy önvizsgálatot tartsunk, ez javunkra lesz, hitre akar bennünket segíteni, hitünkben akar megerősíteni, ami Urunk Jézus Krisztus a szolgálatban. Ezt jelenti a pusztaság. Hogy aztán, és ez a második üzenet, megtörténik az a csoda, ami a keresztény egyház szolgálatának a lényege, hogy kiáltó hangjává legyünk az élet pusztaságában, kedves testvérek, ez az a szolgálat, amit ránk bízott az Úr, és amit mindannyian végezhetünk a magunkején, azzal a karizmával, Úrtól kapott adottsággal, lehetőségek között, amit mi kaptunk, és ezt mindannyian megkapjuk, hogy biztos zengésű trombitaként, kiáltó hangjaként hirdessük meg a pusztában az evangéliumot. Ez az egyház speciális szolgálata, amit ha mi nem végzünk el, akkor senki más nem végzi el ezt helyettünk. Annyi mindent csinál, az egyház építkezik, közösségeket szervez, mind nagyon fontos, menedzser egyház vagyunk, technokrata egyház vagyunk, bizonyos tekintetben ez is fontos, de hát a lényeg nélkül nem megy, hogy pusztaságban élünk az Isten nélkül, és nekünk hirdetni kell kiáltó hangjaként, úgy, mint Keresztelő János, aki kivonult a pusztaságba, és olyannyira kiáltó hangjává tudott lenni, hogy ezt meghallották mások, és ők mentek ki a pusztaságba hozzá, ami akkor a készület helye volt, hogy úgy, mint Keresztelő János, ők is találkozzanak az Úrral. Vagyis, hogy eljut-e a hangunk, értik-e az emberek a beszédünket, látják-e a hiteles életünket, kiáltó hangjává tud-e lenni az egyház a mai világban, az élet pusztaságában. És ennek a kiáltó szónak két egymással szorosan összetartozó természete van. Mindegyik kiderül a mai igéből, és mindegyik nagyon fontos. Ez a pusztaságban felhangzó kiáltó hang egy profétai hang, amely int, amely figyelmeztet, amely felráz, a profétai hang, mint az ószövetségi proféták esetében egy konkrét élethelyzetben szólal meg. Nem beszél mellé, hanem van egy konkrét élethelyzet, egy történeti szituáció, egy embernek a szituációja, egy adott helyzet, csak abban konkrétan rámutat arra, hogy ne legyenek illúzióink, az Isten nélkül ilyen az élet, pusztaság, de nem kell, hogy az maradjon, és a profétai hang, a kiáltó hang rámutat arra, hogy mert nem jó az, ahogy most van. Hogy ez és ez nem jó, és ez konkrétan profétai bátorsággal a nevén nevezi. Vagyis, hogy igen, ehhez kell bátorság, mert mi többnyire a modern embernek különösképpen, mert ugye ez a dilemma, hogy hát hogyan szólítsuk meg az embereket, és akkor mennyire szolgáljuk ki a hallgató igényeit, hogy simogassuk őket, hogy csak szépeket mondjunk, és elmarad a profétai hang, a bátorság, a konkrét helyzetben az intés, a figyelmeztetés, hogy Isten nélkül ilyen az emberi élet, és ez nem jó. Nem Istennek kedves, nem Isten akarata szerint való, hogy ezen változtatni kell. És ennek a kiáltó szónak a másik jellemzője, és mondom, a kettő összetartozik, a profétai hang és bátorság mellett a Krisztusi hang. Hogy ezt féltő szeretettel mondjuk, nem mi rajtunk keresztül az Isten, hogy átérződik rajta az Isten megváltó szeretete a szigorú hangon túl is, a féltő szeretet, amely azt akarja, hogy forrás fakadjon a pusztaságban. Hát gondoljatok bele egy egyszerű példával élve, hát én úgy kiáltok rá valakire szigorúan, hogy a szívinfarktust kap, annyira megijed, akkor mi értelme a szigorú hangnak? Egyszerre intő, profétai, és ugyanakkor Krisztusi szeretettel teli, amely mutatja a megoldást, hogy ez az élet pusztaság, de itt van a forrás. Oda kell járulni, és utat kell készíteni a forrásnak a pusztaságba, hogy az élet vize oázissá telje a pusztaságot. Jézus Krisztusban ez megadatott nekünk. Így készíteni az Úr útját mások számára. Ez az egyház szolgálata nagyon fontos, a pusztaságban kiáltó hangjával lenni. Ez profétai hang és Krisztusi hang. Együtt a kettő, és nem lehet ezt a kettőt kijátszani egymással szemben, mert a profétai hang, Krisztusi hang féltő szeretet nélkül letaglóz, depressziósá tesz. Gondoljatok az előbb említett példára, félelmekkel tölt el, ugyanakkor csak féltő szeretettel simogatni, akkor pedig általánosan mellé beszélünk, mert rá kell mutatni arra, amilyen helyzetben vagyunk, profétai módon, és amelyből szabadítás, szabadulást készített az Isten. Kiáltó hangjává lenni a pusztában, mert keresztelő János határozottan úgy lett kiáltó hangjává, Jézus Krisztus útkészítőjévé a pusztában, hogy a következőket mondta. Vagyis, hogy volt egy konkrét tartalma az ő bizonyság tételének, és ez pedig a megtérés evangéliuma. Kiáltó hangja a pusztában, aki ezt hirdette, térjetek meg bűneitek bocsánatára, keresztelkedjetek meg, és utánam jön, aki erősebb nálam, és jön majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel benneteket. Engedjétek meg tehát, hogy még röviden, akkor ennek a pusztaságban felhangzó, kiáltó szónak a tartalmát is végigvegyem. Ezeket sem tudom kifejteni, csak utalok rá a megtérés evangéliumon. Térjetek meg! Kedves testvérek, a megtérés az a életmegújító, életet megfordító, 180 fokosan megfordító irányváltás, amely a mi életünk görbességeit kiegyenesíti. Legyen a görbe egyenessé, hangzik ez is az igében, de ezt csak Isten végezheti el, ezt ember nem végezheti el. A megtérés az Isten hatalma által történik. Ő hív bennünket, ő térít meg bennünket az ő útjára, az örökkévaló üdvösséges irányba, hogy aztán haladjunk és éljünk az örökkévaló értékrendszer szerint. Ez csak ő végezheti el, ez kegyelmi állapot, és azt a sokféle görbeséget emberi erő nem tudja kiegyenlíteni, mint ahogy a tűzépeknél kapható körbe tekercselt vashuzalt is. Én hiába kalapácsolom, azt gyerekkoromban úgy egyenesítették ki, emlékszem még apámék, akkor ez volt a módszer, amit a vasbetonhoz használtak, hogy a villanypóznához kötötték az egyik végét, és egy traktorral megrántották, mert emberi erő az elégtelen volt hozzá, hát így adja a megtérést, a görbeség kiegyenesítését, az Úr ezt az üdvözítő irányváltást, de ő felhasznál emberi eszközöket, igehirdetést, igehirdetőket, a keresztény ember bizonyságtételét, minden nyomorúsága ellenére az egyház szolgálatát, adott élethelyzeteket is, ahogy már említettem. És a megtéréshez, ezzel párhuzamosan ez a megtérés másik oldala, éppen a görbeségeink kiegyenesítése által a bűnvallást jelenti, amelynek ajándéka a bűnbocsánat. Amikor az ember megtér, enged Isten kegyelmével ennek a felszólításnak, engedhet ennek a felszólításnak, akkor nem a másikra mutogat onnantól kezdve, hanem magán kezdi, ahogy a katolikus liturgia azt mondja, hogy mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Én vétkem, én igen nagy vétkem. A bűn, amely mindig konkrét vétkekben mutatkozik meg, nagyon nem szeretünk erről sem hallani, pedig amikor valaki megtér, akkor odajárul az Isten elé, és megvallja általában is a bűnös állapotát, de már az Isten közelségében, és bűnbocsánatot nyerve, és a konkrét vétkeit is az Úr elé tárja, hogy Uram, ezek is, ezek azok a konkrét vétkek, amelyek most különösképpen terhelnek, amelyek még nem elrendezettek az életemben, és szabadíts meg tőlük, tisztíts meg egyre inkább az életemet. A bűnök, a konkrét vétkek megvallása, és az emberi nyomorúság, a Heidelbergi Káté is így mondja, megvallása, hogy Uram, töredékes az életem, amíg ebben a világban élek, hívő emberként is, hogy törékeny, cserépedény az életem, hogy rád szorulok, hogy minden napom kegyelem. Tehát megtérés és bűnvallás az elmondottak értelmében a bűnbocsánat boldog ajándékával. És ez járul a külső jegy, amit itt a mai igében a vízkerességnek nevezünk, nevez Isten igéje. Én nagyon szeretem a református egyházban azt, a gyönyörű teológiai igazság, hogy mi valljuk a gyermekkerességet, a csecsemőkerességet, mert ez egy nagyon fontos igazságra mutat rá, hogy Isten megelőző kegyelme az, amely döntött rólunk, és amely által ő megtérésre segít bennünket, és bűnbocsánatot ad. Nem tehetünk érte semmit, ezt pecsételi meg már gyermekkorban ez a vízkeresztség. Luther Márton ezért kiáltott fel így, hogy baptizatus sum, a mélypontjaim, nincs semmi baj, mert meg vagyok keresztelve, és az Isten megváltó szeretetétől a Krisztusban senki és semmi el nem választott bennünket. És ehhez kapcsolódik a Szentlélek keresztség, ez egy zárójel megint itt, hogy ez egy nagy téma, és nem tudok belemenni, ez egy előadás, vagy egy szigorú tanítói igehirdetés része lehetne, hogy akkor mi a vízkeresztség és a Szentlélek keresztség közötti különbség, vagy hogy értelmezzük ezt mi, és hogy a kisegyházak, meg az első igehirdetés erről szólt, sőt a keresztelő János és a Jézusi keresztség közötti különbség, de a lényeget elmondom, noha mélyebben nem tudok belemenni, hogy ott van rajtunk a külső jegy, és amikor életünk egy pontján felragyog a Krisztus, és megtérünk, és megvalljuk a bűneinket, és bűnbocsánatot nyerünk, akkor hitre jutunk, és a hitünk egyre inkább erősödik, és ez a már a külső jegyben, a keresztségben megtapasztalt külső keret végre megtelik mennyei tartalommal, hittel, szolgálattal, mint ahogy felvállaljuk a látható egyházzal való közösséget, bármilyen nyomorult is az a látható egyház, mindig csoda, hogy itt vagytok, hálát adunk a népes gyülekezetért, mert ez ennek a jele, hogy a vízkeresztség és a szentélek keresztség, a megtérés és a bűnbocsánat együtt munkál bennünk, hogy meghallottuk a kiáltó hangját, és mi magunk is kiáltó hangjává lehetünk mások életének pusztaságában, mások keresztelő Jánosai, ahogy ez az üzenet szintén elhangzott már. Mert ez a vízkeresztség és a szentélek keresztség közötti különbség, és közben, miközben a külső keret megtelik mennyei tartalommal, és talán itt igazán értető lesz, ez egy nagyon egyszerű példa, de el kell mondanom, hogy nem leszünk tökéletesek, de egyre jobbá leszünk. Egyre jobbá leszünk. Egy mindenki számára ismert ember, művészember mondta, amikor megtért, hogy igenis jobbá lettem, és folyamatosan ezért imádkozom, nem vagyok tökéletes. És egy nagyon egyszerű mindennapi példát említett. Ma tele vannak az utak, aztán rengeteg autót nem bírja el az úthálót, az infrastruktúra. Én magam is mindig rettegek a dugóktól, hogy valóban odaérek-e vagy sem. Hétvégén vagy kiemelt időszakokban különösképpen. És figyeljétek meg, hogy az emberek milyen türelmetlenek, hogy lehúzzák az ablakot, kikiabálnak, az öklüket rázzák bizonyos helyzetekben. Hát elmondtam, hogy mi magunk ezt minden nap átéljük, mert no, Almádi kisváros, de úgy érzem, mint a világváros lenne, mert én itt innen soha nem tudok úgy kijárni a nagykapun, hogy valaki ne dudálna rám, vagy ne kiabálna meg. Minden második, harmadik esetben ez előfordul. És észrevettem, mondja ez a művész, hogy és akkor imádkozom és megkapom azt az erőt, hogy ne húzzam le az ablakot, és ne ragadjon el az indulat. És előre engedjem a másikat. Hogy tudjak türelmes lenni. Ez egy nagyon egyszerű példa. De amikor megtérünk, amikor bűnbocsánatban részesültünk, és a keresztség kereten megtelünk mennyei tartalommal, akkor igen, elmondhatjuk, hogy jobbá leszünk, hogy a megszentelődés útját járjuk, és egyre inkább megtisztul az életünk. Egyetlen egy gondolat, tényleg csak egy percben, hogy sokan járultak keresztelő Jánoshoz. Sokan meghallották a kiáltó szót, térjetek meg és keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára. Mit jelent ez a sokan? Most, hogy itt sokan vagyunk-e vagy sem, az relatív. De Jézus Krisztus erről a sokanról azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman, ott én már velük vagyok. Az már sok. Mert a számok, mi mindig erre törekszünk egyébként, persze fontos bizonyos tekintetben, de nem teológiai kategória. A statisztikai adatok semmiképpen sem azok, hogy sokan vagyunk, akik az övéi, és mi mindenkire reménységgel tekintünk, azok előbb-utóbb, ha máskor nem életük utolsó percében meghallják ezt a kiáltó szót, és kapják a megtérés csodáját, Isten megnyeri őket az üdvösségnek. Kedves testvéreim, örüljünk ennek, hogy mi itt vagyunk, hogy mi ennek részesei vagyunk, hogy mi ilyen értelemben, a szó bibliai értelmében, és nem az elcsépelt világi értelemben boldogok vagyunk, hogy az élet pusztaságában kaptuk a visszavonulás és az önvizsgálat lehetőségét, hogy meghalljuk a kiáltó hangot, Isten kiáltó szavát, és mi magunk is keresztelő Jánosként kiáltó hangja legyünk mások életének pusztaságában. Mert miénk a megtérés, miénk a bűnbocsánat, miénk a külső jegy, és miénk a Szentlélek ajándéka, hogy másoké, sokaké is lehessen ez a csoda. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, élő Istenünk, mert te megbocsátod minden bűnünket. Te meggyógyítod minden betegségünket. Megváltod életünket. Kegyelemmel és irgalommal koronázol meg. Hálát adunk neked, Urunk, hirdetett ígéd üzenetéért. Az evangéliumért, a te szabadításodért a Jézus Krisztusban. Ő rá tekintve valljuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék te tőled száll alá. Fogadd el azért, Urunk, amikor önmagunkat ajánljuk fel, a te dicsőséget fele barátaink javának, szolgálatára, egyházad javára, országod építésére ebben a világban. Köszönjük, hogy kiáltó hangjai lehetünk a pusztában, mások életében, mert te rajtunk könyörültél. Köszönjük, hogy boldog emberek vagyunk, a megtérés útján elindulva, megszabadulva, megtisztulva. Köszönjük a keresztség külső jelének pecsétjét, bizonyosságát, ha elcsüggednénk is. És köszönjük, hogy te mindezt megtöltöd szent lelked által mennyei tartalommal. Köszönjük, hogy lehet egyre inkább a lényegre figyelni, te rád figyelni, és egyre inkább jobbá lenni, hogy kiformálódjék bennünk a Krisztus. Erősíts meg bennünket lelked által ebben a szolgálatban, majd akkor is, hogyha nyár végeztével visszatérünk a mindennapi feladataink közé. Urunk Istenünk, az őszi időszakban áld meg bennünket, vigyázz ránk, óvd meg bennünket, add, hogy a vírusjárvány ne térjen vissza, hogy ékes és szép rendben a te dicsőségedre történhessék az életünk. Közben járó könyörgést mondunk egymásért, népedért, az elesettekért, hazánkért, vezetőinkért, az egész világért. És most különösképpen közben járó könyörgést mondunk gyászoló testvéreinkért, akik a tegnapi napon szeretük koporsójánál állottak meg. Urunk Istenünk, köszönjük neked elköltözött hazaívott testvérünk, Erzsike néni életét, szolgálatát, aki gyülekezetünk alapító lelkésze, férje oldalán hűséggel építette Isten országát sok-sok évtizeden keresztül. Áldott légy mindazért, amit te, Urunk, rajta keresztül elvégeztél. Köszönjük, hogy az örök élet reménységében gondolhatunk rá. Kérünk téged, hogy te adj vigasztalást, megnyugvást, békességet, erőt, pihenést a gyászoló családnak. És áld meg közöttünk az ő emlékét, tudva, hogy aki a fiú, azé az élet. Hallgass meg minket, élő Istenünk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmében ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, a hála áldozatot, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.